16. Sherry sötét karikákkal a szeme alatt tért vissza St. Louisból. Nem aludtál? Kérdezte Lucas. Próbált közönös maradni, de mégis lehetett valami a hanghordozásában. Muszáj voltam a szervezett bűnözési csoport valamennyi tagjával ágyba bújni. Ezért voltam fent egész éjszaka, válaszolta Cheryl. Kettesben volt Lucas irodájában.
Tűha! Ütközött meg Lucas.
Tűha bizony, csak ahogy ezt a kérdést feltetted, mondta Cheryl.
Én csak megpróbáltam.
Felejtsd el, különben tényleg nem aludtam. Álmatlanul forgolottam az ágyamban, túl forró volt a lepedő, túl vastag a párna, és a szoba áporodott szagot árasztott. Kettőnkön járt az eszem.
Őha!
Megpróbáltam másra gondolni, de nem ment. Azon tűnődtem, helyesen tettük-e. Vajon nem kellene elvinnem téged valahová, és dugnom veled kifulladásig? Csak még egyszer. Vagy kétszer, háromszor. Búcsúzóul.
Az az érzésem, hogy ezt már megtetted, mondta Lucas.
Ez igaz, de azért a szex nem tartozott a problémáink közé, igaz?
Na ja, a szex mesésem ment, legalábbis szerintem.
Akkor mi volt a baj?
Azt hiszem, te született optimista vagy, én pedig született pessimista.
Lehetséges.
Te is ugyanerre jutottál?
Én arra a következtetésre jutottam, hogy új pasira lenne szükségem, neked pedig új csajra, akkor túljutnánk rajta.
Én már belefásultam a keresgélésbe, mondta Lucas. De te beszerezhetsz valakit.
Na igen, mondta Cheryl, és az alsó ajkát harabdálta. Talán.
Zátonyra futottunk, újságolta Lucas. A szövetségiek még mindig lehallgatják a Tendexet, de senki nem hívja őket.
Carmelt is lehallgatják?
Talán. Nekem azt mondták, még nem, de az is lehet, hogy hazudtak.
Az FBI? Hazudott?
Igen, igen. Te találtál valamit?
20 nevem van, válaszolt Cheryl.
Elég sok.
Igen, de ha tényleg létezik St. Louisban egy mafia kapcsolat, aki elrendeli a gyilkosságokat, annak a neve tuti, hogy a listán van.
Tehát?
A következőt fogom tenni, mondta. Ellenőriztétek már, honnan érkeztek a csekkek? Rájöttetek, hogy a fickó, aki feladta őket, honnan jöhetett? Missouri délnyugati részéből, Kansas keleti feléből, vagy máshonnan?
Arkansas vagy Oklahoma északi feléből.
Tehát, ha elemzést készítünk ezekről a maffiás fickókról, akik olyanok, mint azok a felsővárosi divatmajmok, akik zokni nélkül viselik a mokaszint, és kedilekkel furikáznak, és ha találunk közöttük olyat, aki sokat telefonál mondjuk egy kelet-oklahomai farmra,
Lucas eltűnődve nézett rá pár pillanatig. Ez nagyon jó.
Tetszik?
Az első tűrhető ötlet az utóbbi egy hétben. Kihúzta az íróasztal fiókját, és megkereste Mallard névjegyét. De még ennél is jobb, ha bevonjuk a telefontársaság hivatalnokait. Ez Mallard világa. Mallardnak tetszett az ötlet. Három ügynök dolgozott az ügyen 7 nappal látéve, és másnap délután izgatottságtól kissé elfulló hangon visszahívta Lucast. Hallott már Allen Kentről?
Nem.
Olasz fickó. Az apját hívták Kentnek, ellentéktelen fickó volt, de az anya családja szorosan kötődött a St. Louis-i és a chicagói felsőbb maffia körökhöz, abban az időben, amikor még Sam Giancana volt az úr. Hová telefonált? Ami azt illeti a legkülönbözőbb helyekre. Piával kereskedik. Minden kis istenverte bárral kapcsolatban áll a Közép-Nyugaton, de amikor elutazik a városból, olyankor AT&T telefonkártyát használ. 10 évre visszamenőleg elemeztük a kártyával történt hívásait, és találja ki, mire jöttünk rá. Valójában ő Lee Harvey Oswald és egy barlangban tartja fogva JFK-t? Nem, de följegyeztünk minden maffiával kapcsolatos gyilkosságot, amelyeket ennek a bérgyilkos nőnek tulajdonítunk. Minden egyes gyilkosság előtt 24-30 nappal Kent telefonon beszélt a Kansas-i Wichita-val. Ráadásul minden egyes esetben 2 napra oda is utazott. Eltételezésünk szerint azért üzent Wichita-ba, hogy a gyilkossal találkozzon, megbízást adjon neki és ellássa a szükséges információkkal. Ezután a nőnek némi időre volt szüksége a felderítéshez. Tudjuk róla, hogy rendkívül gondosan előkészíti a gyilkosságokat, mielőtt cselekszik, Jó ideig megfigyeli a célpontot. Valószínűleg ahhoz is időre van szüksége, hogy egy ismeretlen városban eligazodjon, és hogy autóval odautazzon, ha tényleg kocsival megy, mint ahogy gondoljuk.
Tehát maga szerint Wichitába való? Mondta Lukasz.
Ahogy gondoljuk, lehetséges, hogy igen. Sőt, még a nevét is tudni véljük.
Tényleg?
És hogy hívják?
John Lopez.
Lukasz pár pillanatig küszködött a névvel.
John?
Igen. Egy női áruhába bújt fickó. Nagyon is észszerű, ha belegondol.
Bérgyilkos nő a maffia köreiben.
Ugyan már? Kézzár dolog. Megtaláltuk az adatbázisunkban. Puerto Ricóból jött. 167 cm magas, 59 kiló, tehát simán elmegy nőnek.
Kombisz kis rohadék.
Pár évvel ezelőtt jókora mennyiségű kokain jött be Puerto Rico déli partján keresztül, ahonnan repülőgépen hozták be az államokba. A Puerto Ricói légijáratoknál ugyanis nincs vámvizsgálat, belföldi járatnak számít. Ő volt az egyik drogfutár, aki felszállította az anyagot Chicagóba és visszatért a pénzzel. Amikor lebukott a sértetlenségért és tanúvédelemért cserében, feladta az összes Puerto Ricói kapcsolatot, de azt állította, nem tudja, kivel kereskedett Chicagóban. Szerintünk a chicagói kapcsolat a maffia lehetett, és így lett Allen Kent a partnere.
Hogy került Wichitába?
A tanúvédelmi program keretében. Isten bocsássa meg, de valószínűleg az Egyesült Államok történetének legkegyetlenebb bérgyilkosát védelmeztük.
Lukasz némi csalódottságot érzett. A gyagyásoknak sikerült lebuktatni.
Oda mennek?
Természetesen. Mindent magammal viszek.
López valószínűleg virágüzletet vezet, mintha a virágüzlet írene leginkább egy jó útra tért gengszterhez.
Mallard felnevetett, Lukasz pedig a telefont bámulta. Úgy tűnik, nagyon megszaladt mostanában ennek a Mallardnak.
Nem bánja, ha én is magukkal megyek?
A pokolba is, dehogy!
Ma délután megyek. 5 perc múlva indulok innen.
A Holiday Inn-ben leszünk a város keleti felén. Meghatalmazásunk van a lehallgatására, és megszerezzük az eddigi telefonbeszélgetéseit.
Figyeljem, most rohanom kell.
Rendben, mondta Lukasz.
Akkor odalent találkozunk, talán már ma este, ha semmi nem jön közbe.
Kocsival megyek.
Repülőgéppel pár óra alatt itt lehet.
Persze, persze, de azért én inkább vezetek, mondta Lukasz.
Lukasz Porsche-t vezetett, amióta az eszét tudta. Pár száz kilométert szívesen elkocsikázott vele, de nem volt alkalmas igazán hosszú utazásra. A 400 kilométeres távolság kisé megrázta. Egyébként is ráfért már egy kiadós karbantartás.
Nézze, magyarázta a Porsche kereskedőnek a telefonban.
Nagyon jól tudom, hogy van egy BMW-je. Láttam, amikor Larry megmutatta egy fickónak.
Igen, igen, nem akarok Volkswagen Passatot.
Na és ehhez mit szól?
Hajlandó vagyok kilométerpénzt fizetni. 25 centet kap kilométerenként, és én állom az üzemanyagot.
Wichitába megyek, az kb. 400 kilométer, tehát oda-vissza kapna 200 dolcsit a 3-4 napos útért, és nem veszekszem, amiért olyan lassan dolgozik a Porsche-n.
Ugyan már, egyezzem bele.
Hogy 80 cent?
Tehát nyit még a kormány sem fizet.
Végül kilométerenként 40 centért vihette el a hosszú, fekete négyajtós beépített CD lejátszós, szürke bőrüléses BMW 740 IL-t, amelynek kilométer órája 37 ezer kilométert mutatott. Alig másfél kilométert tett meg az autó kereskedőtől, amikor a bal lábával véletlenül megnyomta a motorháztető rosszul beillesztett kallantyúját, a tető kinyílt és leföl kezdett járni. Lukasz attól tartott, hogy előbb-utóbb az arca elé csapódik, ezért élete kockáztatásával az autópálya patkájára húzódott, kiszállt és lezárta. 5 perc múlva a jelenet megismétlődött, ezúttal fölhívta a kereskedőt, aki felvilágosította.
A bal lábával oldja ki a motorháztetőt! Hagyja abba!
Lukasz megtalálta a kallantyút.
Jobb helyre nem is tehették volna, mondta.
A várostól 20 kilométernyire sárga lámpa gyulladt fel a műszerfal bal oldalán.
Ellenőrizze a motort.
Ismét félreállt, mert attól tartott esetleg leég a motor. Ismét felhívta a kereskedőt, aki azt mondta, ne izguljon, nem jelent semmit, csupán arról van szó, hogy nem működik tökéletesen a kibocsátórendszer.
Ha más autóknál kigyullad ez a felirat, az azt jelenti, hogy elfolyt az összes olaj, mondta Lukasz.
De ez nem más autó, jelentette ki a Porsche kereskedő. Ha elfolyik az olaj, a stop felirat kezd elvilágítani nagy piros betűkkel.
Tehát egész úton égni fog a sárga jelzés?
Így van, öregem.
Maga akarta, hát megkapta,
mondta a kereskedő, a részvét legapróbb jelenélkül.
És hallok valami fütyülő zajt is.
Nem tökéletes a szélvédő.
Ha visszajön, megpróbáljuk újra leszigetelni.
Kezdem azt hinni, ez az autó egy nagy rakás szar, morgolodott Lukasz.
Mi a fenét várt ennyiért?
Én mondtam, hogy a Volkswagent vigye.
Az autó kényelmes volt, ráadásul jól nézett ki. 400 kilométert 9 óra alatt tette meg Wichitáig, közben áthaladt Des Moines-on és Kansas City-n. Csak tankolni állt meg, és egy csomag tacoért Taco Bellnél. A Best Westernben vett ki szobát, aztán felhívta Mallard washingtoni irodáját. Az ügyeletes titkárnő megígérte, hogy továbbítja a számát Mallardnak. Mallard alig 5 perc múlva visszahívta.
A belvárosban vagyunk, Joseph éttermében. Elolvasson magának az étlapot.
Lukasz közepesre sült bifsteket, sült krumplit, diétás kólát rendelt. Negyed óra múlva megtalálta Joseph éttermét. A pincér éppen kihozta az ételt Mallardnak és egy szikár, szürkehajú Málon nevű nőnek. Körülbelül vele egykorú lehetett, 40-es éveit taposta.
Málon a törvényszéki szakértünk, mondta Mallard, és rágni kezdte a húst. Szem előtt tartja az engedélyeket és az idézéseket, és beszél a bíróval, ha szükséges.
Maga is ügynök? Kérdezte Lukasz.
Válasz helyett Málon kis darab húst tolt a szájába, és kitárta halszákás kabátjának bal felét, így Lukasz szeme elé tárult a fekete automata pisztoly agya.
Csinos felszerelés, jegyezte meg Lukasz puhatolózva.
Kedvelem, ha egy zsaruban van kedvesség, mondta Málon, miután lenyelte a falatot. Egészen elveszítem tőle a fejemet.
Nem hagynák abba? Mordult fel Mallard. Gyűlölöm a középkorúak udvarlási szertartásait.
Ennek meg mi baja? Kérdezte Lukasz Málont. Most vált el, tájékoztatta Málon és Mallard felé biccentett. Még mindig szereti.
Sajnálom, mondta Lukasz.
Nem is igaz, már túl vagyok rajta,
tiltakozott Mallard, és egy pillanat tört részéig olyan nyomorultnak tűnt, hogy Lukasz legszívesebben megveregette volna a hátát és biztosította volna róla, hogy minden rendben lesz, de ezt Lukasz sem hitte igazán. Mallardról már nem is beszélve.
Különben is, tette hozzá Mallard. Nem csak én vagyok így ezzel.
Ha történetesen rólam beszél, akkor céltévesztett, vágott vissza Málon. Én már nem szeretem őket.
Őket? Lepődött meg Lukasz.
Négyszeres vesztes, világosította fel Mallard a villájával Málon felé bökve.
Jézusom, szörnyűködött Lukasz. Az FBI-nál?
Ha nincs a második, már igazgatóhelyettes lehetnék, mondta Málon.
Mi volt a foglalkozása? Kíváncsiskodott Lukasz.
Színész volt.
Rossz színész, tette hozzá Mallard.
Nem, jó színész volt, csak nem volt képes kimaradni a mesztelen jelenetekből, mondta Malon. Az volt az óriási poén, amikor mesztelen riportot készített vele a Washington Post, és ő megemlítette, hogy a felesége FBI ügynök.
Nem volt a legjobb ajánlás az előléptetéshez, jegyezte meg Mallard. Akkoriban még mindannyian kötelezően fehér inget hordtunk.
Tudja már, hogy ki lesz az ötödik? Kérdezte Lukasz.
Még nem, de már nézelődök.
A helyzet a következő. Szakította félbe Mallard a csevejt. 9 fickó figyeli Lopezt a nap 24 órájában. Mind a 3 telefonvonalát lehallgatjuk, már is volt pár zavaros hívása. Többen is érintettek más témát a virágokon kívül. Semmi olyan nem hangzott el, ami bűncselekményre utalt volna, de valami történik.
Meghallgathatnám azokat a beszélgetéseket? A szalagról?
Természetesen. Nálam van a szerkesztett szalag, ma este meghallgathatja. Holnap, ha elmegy otthonról, összehozom vele.
Az jó lesz, mondta Lukasz, de nem akarom, hogy szemtől szembe lásson, ha az ikervárosokban szokott császkálni.
Voltam párszor a tévében, még a végén kiszúrja.
Akkor maga egyfajta ünnepelt híresség, mondta Malon. A város hercege.
Ugyan már emberek, szólt közben Mallard. Kérem, Málon!
Mallard a szállodai ágyon terpeszkedett, Lukasz az egyetlen széken ült. Málon fél fenékkel egyensúlyozott az asztal szélén. A telefonokról készült felvételt hallgatták.
Azt hiszem, ha benézek. De nem sok értelme van.
Tényleg?
Akkor mikor lenne jó? Holnapra ott lesz, ha csak nem történt valami útközben. Nem, nem hallottam semmit. Oda csörgök, ha akarja. Az jó lesz. Szokás szerint megkapom.
Droggal kereskedik? Kérdezte Lukasz.
Ez már nekem is eszembe jutott, mondta Malon. Azzal a fajtával, amelyiktől az ember lelombozódik.
Nem tudhatjuk biztosan, hogy a drogról beszéltek, védekezett Mallard.
Dehogy nem, mondta Lukasz.
Én még azt is meg tudom mondani, milyen fajtával.
Heroinnal? Találgatott Malon.
Pontosan, balintott Lukasz. Talán munkába állt a régi chicagói szervezet, vetette közbe Mallard.
Nem inném, hogy gyilkossági összekötő gyilkossággal bízna meg egy narkóst, érvelt Lukasz.
Amit hallottunk, kicsiben történő árusítás volt, mondta Lukasz. Márpedig, ha kis adagokat ad el, akkor esély van rá, hogy ő maga is narkós.
Másrészt, ha figyelembe vesszük, hogy nagyobb távolságból vár valakit, lehet, hogy mégsem, mondta Malon. Nekem úgy tűnik, nagybani adásvétellel foglalkozik.
Lukasz vállat vont. Lehet, de akkor is különös viselkedés egy feltételezetten paranoid szupergyilkostól. El tudok képzelni egy gyilkost, aki kokaint, talán még speedet is vásárol egy jó, megbízható dillertől, de olyat nem, aki eladja az anyagot. Ez azzal jár, hogy pár dolcsiért mindenféle szarrágó drogossal kell kapcsolatban állnia.
Amikor végre végeztek a kazettákkal, percekig csak ültek és bámulták egymást.
A Yankee csapata játszik a kábelcsatornán, szólalt meg végül Mallard. Én inkább elmegyek valahová, mondta Lukasz. Egész nap az autóban ültem.
Hová megy? Kérdezte Malon.
Talán keresek egy hangulatos bárt, tűnődött Lukasz. Iszom pár sört.
Nekem is jó lesne, mondta Malon. Valami lazább ruhába bújok.
Mallard sóhajtott és csatlakozott. Rendben, gondolom az is van olyan jó, mint tévét nézni.
Malon rábámult, két szeme között egy pillanatra vékony vonal formálódott, de rögtön el is tűnt. Akkor találkozzunk ugyanitt egy fél óra múlva, mondta.
Lukasz pár perccel Malon előtt érkezett vissza Mallard szobájába. A nő fekete nadrágban, áttetsző blúzban, és vékony, fekete kabátkában jelent meg. A blúz alatt, gondolta Lukasz, biztosan fodros, fekete melltartót hord. A bal oldalán, a kabátka alatt az alig észrevehető apró dudor nem volt más, mint a félautomata. Az ajtóhoz mentek, Malon ment előre, és Lukasz orrát a legfinomabb, egzotikus, hűvösen elegáns fuvallat csapta meg. Malon az anyósülésen foglalt helyet, Mallard hátraült. Malon megszemlélte a műszerfal jelzéseit, az ajtót, a kormánykereket is megkérdezte.
Hogy lehet egy kisvárosi zsarúnak ilyen verdája, amikor nekünk csak Taurus jut?
Mert mi a magunk területén is felvesszük a harcot a kormányzati korrupció ellen, válaszolt Mallard. Minneapolis nagyobb, mint Washington, mondta Lukasz.
Malon felhorkant, de Mallard közbelépett.
Hagyják abba! Útközben a beváros felé Lukasz kiszúrt egy sarkon posztoló vicsitai járőrkocsit és elévágott. Mi a fenét művel? Érdeklődött Mallard.
Nyomozzok, válaszolt Lukasz.
Kiszállt, magával vitte az azonosító kártyáját, és amikor a sofőrülésen ülő zsaru lehúzta az ablakot, Lukasz szétnyitotta a tokot.
Hello, fiúk! Zsaru vagyok Minneapolisból, átutazóban pár haverommal. Egy kellemes bárt vagy sörözőt keresünk. Tudnak valami jó helyet?
A sofőr elvette Lukasz szolgálati jelvényét, és az azonosított tanulmányozta, majd felmordult.
No csak.
Helyettes rendőrfőnök. Visszaadta az igazolványt, és a társára nézett.
Hát, nem sok említésre méltó hely van. Mit gondolsz? A Ring megfelel?
Talán a legjobb, mondta a társa. De menjenek négy háztömgyit egyenesen előre, a második lámpánál forduljanak balra, és menjenek további négy vagy öt háztömböt lefelé. Valahol ott a Ring.
Nagyszerű, örvendezett Lukasz, és fölegyenesedett.
Viszlát, fiúk! Hát, ha még ott leszünk, amikor arra járnak.
Jó lenne, de egész éjjel melózzunk, válaszolt a sofőr.
De hadd kérdezzek valamit. Mi az alapfizetés maguknál odafönt Minneapolisban?
Kicsit még elbeszélgettek a fizetésekről, a nyaralásról, a betegszabadság rendszeréről, aztán Lukasz visszasétált a kocsihoz, bemászott, közben megnyomta a motorháztető kallantyúját. Újra kiszállt, lecsukta a motorháztetőt, visszasétált, és végre elindultak a Ring felé. Rinker épp a bárpult mögött állt, és az ellenőrző szalagot nézegette, amikor Lucas besétált. Olyan mélységesen megdöbbent, hogy leplezni sem próbálta, úgy érezte, mintha váratlanul fejbe vágták volna egy kalapáccsal. Amikor percek múlva sikerült összeszednie magát, észrevette, hogy Davenport egy ügyvéd kinézetű nővel és egy kimért arcú, vastagnyakú pasassal érkezett, aki talán egyetemi tanár vagy birkozó oktató lehetett. Gyorsan megfordult és hátra ment, ahol a bárra néző egyirányú üvegtábla mögé állt. Ő kilátott, de őt nem láthatták.
Történt valami?
Kérdezte az egyik konyhai kisegítő, aki felfigyelt élénk érdeklődésére. Bejött egy fickó, akiről azt gondoltam, egy volt barátom még a régi időkből, válaszolta Rinker.
Melyik az?
Foglalkozzon a fagylaltgéppel.
Hát csak kérdeztem.
Hosszú percekig figyelte Lucast, végül úgy döntött, nem a bár miatt jött ide. Egyfolytában az ügyvéd kinézetű nővel élcelődött, a nő pedig örömmel vette a lapot. Rinker azon tűnődött, mi lenne, ha egyszerűen kisétálna a bárba. Vajon felpattanna és letartóztatná? Vajon több zsaru is van a bárban, vagy odakint? Vajon megkerítették a területet? De ha hivatalos ügyben jött, mi a frásznak sörözget és dumcsizik azzal a tyúkkal? Ennyire jó lenne? Mégül elszakadt az üvegtől, gyorsan hátra ment a konyhán keresztül, ahol lépcsősor vezetett apró irodájához. Az épület eredetileg egyszintes volt, és az irodát a tetőtérbe építették, így a rézsútosan ereszkedő mennyezet ablakából csak az épület egyik oldalára láthatott. Kinézett, de nem látott semmi szokatlant. Az utca üres volt, emberekkel teli ácsorgó autó sehol. Ez azonban nem jelentett semmit. Arra gondolt, ha érte jöttek, lehet, hogy megvárják, amíg a járdán, vagy a lakása előtt kaphatják el egyedül. Nem fognak egyszerűen besétálni, hogy kockáztassák a tűzharcot egy vendégekkel zsúfolt helyen. Az iroda végében hosszú heverő állt, Rinker néha azon szundított egyet. Most ráfeküdt, lehúnyta a szemét és megpróbált gondolkozni. Csak egyetlen lehetséges magyarázatot talált. Valaki beköpte. Valaki, aki tudta, hol lakik. Elmondta Carmennek, hogy Wichita államba utazik, tehát ő tudja, hol lakik, de nem tudja az igazi nevét, és nem tud a bárról sem. De ha mégis Carmel adta fel, akkor szinte mindent tudnak, és komoly erőkkel érkeztek. Fel kell hívni a Carmelt, gondolta, de nem a bárból. Most inkább kimegy és elbeszélget a vendégekkel. Ha el akarják kapni, neki már úgyis édes mindegy, ha pedig nem, legalább megtud valamit. Rinker bárja két nagyméretű helyiségből állt, az egyikben az italokat szolgálták fel, itt beszélgettek a vendégek, a másikban táncolni lehetett. A fényesre csiszolt jávorfa tánc parkettet egy tönkrement karate stúdió végkiárusításán vette, és talán egész Wichitában nem volt ennél jobb darab. Sötét tónusú, kárpitta bevont boxok vették körül, Davenporték érkezésekor a zenekar éppen szünetet tartott. Amikor Rinker cirkálni kezdett a teremben, éppen harmadik és egyben aznapi utolsó fellépésükhöz készülöttek. Rinker minden egyes boxot kezelésbe vett a tánc parkett körül, elbeszélgetett a javarészt 40 alatti fehér galléros törzs vendégekkel. A zenekar szelíd rockot és countryt játszott. Sört rendelt valakinek, aki aznap sikeresen megúszott egy balesetet, és a fiatal párnak, akik a gyermekük születése óta először mozdultak ki otthonról. Végighallgatott egy a fickó bemegy a bárba kezdetű viccet. A fickó bemegy a bárba, és így szól hozzá csapos. Ilyen, a tegnapi este után nem hittem volna, hogy ma is találkozunk. Észhagyóan kiütötte magát. A fickó így válaszol. Olyan rettenetesen éreztem magam, hogy miután hazamentem, átfésültem a gyógyszeres szekrényt. Találtam egy 1000 darabos üveg aspirint, és elhatároztam, hogy öngyilkos leszek, és mindet beveszem. Mire a csapos?
És mi történt?
A fickó pedig? Nos, az első két tabletta után már nem éreztem olyan rosszul magam. Rinker éledelmesen kacagott, és szemével megkereste Davenportot a táncosok között. A zenekar countryt kezdett el játszani, és Lucas éppen ott hagyta a táncparkettet. Az első sorban álló boxok egyikében ült a füstben, arcalépen felé. Nem figyelt rá, és amennyire Rinker meg tudta állapítani, senki másra sem. A maga kemény kötésű módján jó képű fickó volt, halántéka enyhén őszült. Rinker felé tartott. Lucas nagyon finoman ráhajtott Malonra, miközben Mallard megpróbálta mindenáron a rendőrségi munkára terelni a szót. Malon hallani sem akart a rendőrségi munkáról, de amikor Lucas táncra kérte, kijelentette, nem táncolok ilyen zenére. Ez filozófiai állásfoglalás? Egyszerűen csak nem táncolok rá, nem tanultam. Ismerem a foxtrottot, a keringőt, de tudja, képtelen vagyok így ugrabugrálni.
Túl félénk, mondta Lucas. Éppen indulni készült, amikor egy nő állt meg az asztalnál.
Jól érzik magukat nálunk?
Minden rendben, válaszolta Lucas és felnézett rá. Nem kiszolgáló volt.
Ki maga? Clara vagyok, a tulajdonos. Szeretek meggyőződni róla, hogy minden rendben megy.
Jó kis bár, nyitnia kéne még egy ilyet fent Minneapolisban.
Maga Minneapolisba való?
Igen, mondta Lucas. A többiek pedig keletről jöttek.
Legyenek üdvözölve Wichitában, mondta Rinker.
Épp tovább akart lépni, amikor Malon, aki feltehetőleg kicsit több sört ivott a megszokottnál, megszólalt.
Keringőt nem játszik a zenekar, ugye?
Rinker elmosolyodott.
Nem, nem hiszem, hogy játszanának, drágám. Keringőzni szeretne?
Ez a fickó itt táncolni akar, mutatott Lucasra. Én pedig nem tudok rockizni, soha nem tanultam.
Pedig meg kellett volna tanulnia, mondta Rinker. Gyorsan körülnézett, aztán Lucashoz fordult. Pillanatnyira ráérek, és én szeretek táncolni, jön? Drop my hat, let me see them titties. Gonna take along with those tiggle bitties. Areolas looking nice, nipples looking real pretty. Come on, let me get rich boots. Drop my hat, let me see them knockers. Gonna take along with those big hand pockers. Just squeeze them together while I play with my cocker. Come on, let me get rich boots. Drop my hat, let me see them flappies. Make an old man happy. Just lay them on my lap and come on, let me jizz them on your boots. Drop them out, let me see them titties. Gonna take a long look at those tiggle bitties. Areolas looking nice, nipples looking real pretty. Come on, let me gander at your boots. Drop them out, let me see them knockers. Gonna take a long look at those big ham pockets. Just squeeze them together while I play with my cocker. Come on, let me gander at your boots. Drop them out, bounce them up.
Öt perc tánc után Lucas azon vette észre magát, hogy kifogyott a szuszból.
Maga profi táncos, állapította meg, Rinker pedig felnevetett.
Csak voltam. Bizonyos értelemben.
Hát akkor lassítson egy kicsit, teljesen kikészít. Ráadásul én sokkal öregebb vagyok, mint maga.
Ugyan, nagyon jól táncol, dicsérte meg Rinker. Ahhoz képest, hogy Minneapolis és fehér.
Lucas nevetve megpörgette is, arra gondolt, milyen csinos.
Ragány kisnő, okos szöszke, aki szeret élni, ugyanakkor olyan boszorkányosan kezeli a számítógépet, akár egy könyvelő.
Lehet, hogy tényleg könyvelő.
Maga könyvelő?
Könyvelő? Megpróbálták túl kiabálni a hangozzenét. Miből gondolja?
Nem gondolom, csak kitaláltam magaban egy történetet.
Történetet? De maga nem riporter, ugye?
Nem, zsaru vagyok. Átutazóban. Megálltam, hogy elbeszélgessek néhány barátommal.
Nem látszik zsarunak. Inkább gondolnám moziszínésznek, vagy valami hasonlónak.
Ézelgéssel mindent el lehet érni, kiabálta Lucas.
A nők kacagott és tovább táncoltak.
Késő éjjel, záróra után egy órával Rinker beszállt a kocsijába és Kansas Citybe indult. Nem tért el a megszokástól, ezúttal sem bonyolított hivatalos hívást Wichitából. Kora reggel érkezett Kansas Citybe, egy vegyes kereskedéshez hajtott, és elkezdte bedobálni az érméket a nyilvános telefonba. Amikor eleget bedobott, Carmel számát tárcsázta. Carmel a második csöngés után álomittas hangon jelentkezett. Biztosan az éjjeli szekrényen tartja a telefont, gondolta Rinker.
Újabb probléma adódott, mondta Rinker.
Mi történt?
Egész éjjel a közös barátunkkal táncoltam.
Várta, hogy leessen a tantusz.
Kivel? Lucas Davenporttal, itt, River Cityben.
Az istenit, mondta Carmel. Leszakított egy darabkát a körméből, aztán harabdálni kezdte. A telefon fülhallgatóján át hallotta, hogyan csikordul meg a foga. Nyilván valakinek az információi alapján dolgozik. Én nem tudok eleget magáról vagy a barátairól, hogy tudjam, honnan származhatnak a fülesei. Ez ennél sokkal bonyolultabb, mondta Rinker. Gőzesen volt ki vagyok. De biztos, hogy volt valami oka, amiért éppen odajött. Mennyi az esélye, hogy véletlen volt? Nulla. Sőt, még a nullánál is kevesebb. Egyetértek. Nem tudta, hogy ki vagyok, ismételte Rinker. Azt reméltem, talán a maga rendőrségi forrásától megtudhatunk valamit. Nincs túl sok esélyre, mondta Carmel. A fickó ártalmatlan hírforrásnak tartja saját magát. Semmi olyat nem mond el, amiből a belátása szerint bárkinek is baja származhat. Akkor talán némi nyomást kéne gyakorolnunk rá. De hallgasson, elmondta, hogy újra vissza fognak jönni hozzám. De még ő is kezdett velem furcsán viselkedni. Azt hiszi, Davenport tud valamit, és szerintem ez a gyerekkel van kapcsolatban. A francba. De még ha a gyerek mondott is neki valamit, ó, a fene egye meg. Mi az? Csak eszembe jutott valami. Ha a gyerek valamiért felírta a bérelt autó rendszámát, említettem, hogy hamis hitelkártyával és személyével béreltem. Mondtam, igaz? Igen. Úgy tartja érvényben a kártyákat, hogy időnként használja őket. Vicsitából fizetem be rájuk a pénzt. Nagyon óvatosan járok el, de kaptam már banki értesítést, hogy fizessem ki a számlákat. Mit gondol? Nem hiszem, hogy a gyerek föl tudta volna írni a rendszámot. Sötét volt és bent volt, amikor elmentünk. Lehet, hogy nem a gyerek volt. Talán nem járt ott egy biciklis fickó? Amelyik fentről jött? Miért foglalkozott volna a rendszámunkkal? Kérdezte Rinker. Nem tudom, de az megmagyarázna néhány dolgot. Ide tud jönni? Persze. Most Kansas City-ben vagyok. Holnapra ott leszek. Hozza magával a szerszámokat, mondta Carmel. Lehet, hogy beszédünk lesz valakivel. Még át kell gondolnom. Mire megjön, kitalálok valamit. A little love on a little honeymoon. You got a little dish and you got a little spoon. A little bitty house and a little bitty yard. A little bitty dog and a little bitty car. But it's all right to be a little bitty in a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. Little bitty baby in a little bitty gown. It'll grow up in a little bitty town. Big yellow bus and little bitty books. It all started with a little bitty look. But it's all right to be a little bitty in a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. You got a job and a little bitty check. A six-pack of beer and a television set. Little bitty world goes around and around. Little bit of silence and a little bit of sound. A good old boy and a pretty little girl start all over in a little bitty world. Little bitty plan and a little bitty dream. It's all part of a little bitty scheme. It's all right to be a little bitty in a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while. It's all right to be a little bitty in a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while.